Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! 274-es számú énekünket keressük ki. 274-es éneknek valamennyi versét énekeljük el, ki Istenének átad mindent. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Újra előtted vagyunk, Urunk, Istenünk, ezen az estén, és miközben megköszönjük neked, hogy szóltál hozzánk estéről estére, arra kérünk alázatos szívvel, megvalva mindenféle nyomorúságunkat, erőtlenségünket, hogy könyörülj meg rajtunk ma este is, és kérünk, hogy a legnagyobb könyörületet gyakorold rajtunk, amikor megérteted velünk a te igédet. Kérünk, adj magaddal üdvösséges találkozást, és a te szent lelked vonja egészen a mi szívünket oda Jézus Krisztushoz ma este is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a János írása szerinti evangéliumból olvasom, a 9. fejezetből, János evangélium a 9. fejezet 35. versétől a 39. versig terjedő szakaszt. Meghallotta Jézus, hogy kivetették, tudnilik, a vakon születettet, és találkozván vele, mondta neki, hiszel-e te az Isten fiában? Az így felelt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Mondta neki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az, az. Az pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Hát most már nincs arra lehetőségünk, hogy végigmenjünk újra az egész történeten. Mondom azoknak a testvéreknek a kedvéért ezt, akik talán most vannak itt először, vagy másodszor, mert egész héten ennek a bizonyos vakon született ember meggyógyításának a történetét vettük, és kerestük ezen keresztül, a történeten keresztül Isten hozzánk szóló üzenetét, hiszen valljuk azt, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, azaz, ami a Szentírásban megiratott, az mind azért iratott meg, hogy akik később élnek majd és olvassák, és megismerik ezeket a történeteket, meghallják Jézus szavait, mindenki magára ismerje, magára vegye, mindenki befogadja az örök ígét. Különös történet ez. Már említettem ezt a testvéreknek tegnap is. Különös történet ez, a vakon született meggyógyításának a története, amelyen végigvonul az egész történeten egy gondolat, amit nem könnyű azonnal, amikor az ember elolvassa elsőként vagy másodszorra is, nem könnyű megérteni, nem könnyű kihámozni belőle. Mert ez a történet, ez azért mégsem egy egyszerű kis sztori. Mégsem egy egyszerű kis történet, amire azt mondhatjuk, hogy hát ez olyan, mint a Békés Csabai csoda varázsló, hogy valakire rátette a kezét, aztán meggyógyult, meg tedd a kezed a tévére, és hát milyen szenzációs, hogy kinőtt a levágott ujjú embernek az ujja, ugye olvassuk meg, halljuk ezeket a különleges vad történeteket manapság, tévében, meg újságban, meg mindenhol. Ez a történet, bár nagyon egyszerű elbeszélés, mégis nagyon mély gondolatok futnak benne végig. Azt kell mondjam a testvéreknek, hogy ez a történet az ember újjászületéséről és hitre jutásáról, illetve hitre ébresztéséről szól. Ez a történet. Egy embernek, újra mondom, az újjászületéséről, hitre jutásáról, hit ébresztésről szól, fel kell fedezzük ebben a történetben ezt a nagyon fontos mozzanatot. Jézus elküldi ezt a bizonyos vakon született embert a Siloám tavához, Jeruzsálembe egy tóhoz, miközben bekente a szemét sárral, és azt mondja, hogy menjél el, és mosódjál meg, és amikor ez az ember Jézus szavára elment, akkor visszajött és látott. És azt látjuk ebből a történetből mindjárt az elején, amikor ezeket a dolgokat olvassuk, hogy Jézus ebben az emberben először a gyógyulásába vetett hitnek a szikráját ültette el. Ez volt az első lépés. Nem beszélget Jézus vele a bűneiről, nem beszélget Jézus vele az elrontott esetleg életének, vagy körülményeinek a nyomorúságairól, hanem fölébreszti benne azt a hitet, hogy te, ha most elmégy az én szavamra, bár nem tudja, hogy kicsoda Jézus, meg fogsz gyógyulni. És kedves testvérek, az az érdekes ebben a történetben kiderül, többször is említettem már, hogy ez a szerencsétlen ember, ennek fogalma sincs arról, hogy Jézus kicsoda. Azt mondja, egy ember, kérdezgetik, azt mondja, egy ember, akit Jézusnak hívnak, azt mondta, hogy menjek el, és mossam le azt a sarat a szememre, amit odakent. Fogalma sincs Jézusról. De, Jézus szavának engedve, a hitnek valami kis szikrája felébred ebben az emberben. És kedves testvérek, az azért érdekes ez a mozzanat, mert a hit mindig így kezdődik. A hit mindig így kezdődik egy emberben. Az igaz hit tudnilik. Kicsibe. Jézus beszél csodálatos példázatokban Isten országának a működéséről, hogy itt a földön hogy működik Isten országa, és ebben a beszédében egyebek között elmondja a példázatát a mustármagról. Talán mindenki ismeri. Elvetik a kis mustármagot, amely nagyon picike, aztán később felnő, terebélyes fa lesz belőle. Ez ilyen Isten országa. És Jézus ott is arra utal, erre a különös dologra, hogy a hit az mindig kicsibe kezdődik. Mondanám így is, hogy az újjászületés, egy embernek az újjászületése kicsibe kezdődik. Akkor Jézus Nikodémussal beszél az újjászületésről. Az a görög szó, amit Jézus használ, anóten gennetája, azt jelenti, hogy fölülről nemzeni, nem is születés jelent tulajdonképpen. Ez a nemzésnek a szakkifejezése. Felülről nemzeni. Erre van szükség, hogy fölülről kapjon a lelkem egy nemzést, valami magot. Érdekes módon Jézus a testi nemzés, testi élet keletkezésére is utal, és amilyen titokzatos egy élet megfoganása az anya mélyben. Titokzatos. Ugyanilyen titokzatos dolog észre se veszi az asszony, amikor megtermékenyül. Csak amikor már a jelei megjelennek a testében, az életében, akkor döbben rá, hogy itt valami történt, valami új kezdődött bennem. Jézus munkája ilyen, kedves testvérek. Ilyen. Megmondom őszintén, hogy kicsit mindig kételkedek azokról a csoda történetekről, amikor azt mondják valakire, hogy abszolút hitetlenül bement a templomba, ott hallott egy igehirdetést, és utána azonnal megtért. Ezek a látvány, spektakuláris, szenzációval bekent történetek nekem egy kicsit idegenek. Nem egészen így működnek a dolgok. Kicsibe kezdődik. Kicsibe kezdődik a szív mélyén. És kedves testvérek, amikor valaki egy embert helyre akar állítani, vagy Isten egy embert helyre akar állítani, amikor Isten egy embernek az életét mai szóval mondva sínre akarja tenni, mégpedig olyan sínre, amelyik az örök életre vezet, akkor az mindig kicsibe kezdődik. Menj el a Siloam tavára. Aztán visszajön ez az ember, és Jézus megkeresi. Azt gondolja ez a szegény ember, hogy ezzel be van fejezve minden, rendben van minden, hogy ő most meggyógyult, most már enyém a világ, de Jézus megkeresi. És elkezd vele beszélgetni. A beszélgetést is hallottuk. Hiszel az Isten fiában? Ki az? Ki az? Kérdezi ez az ember. Ki az? Pedig engedett már a szavának korábban, de mégse tudja, hogy kinek engedett. Én vagyok az, aki veled beszélek. Mondja Jézus. Vagyis ennek az embernek a hitét Jézus kezdi tovább növelni, mint amikor a kis kikelt magocskát locsolgatjuk, és elkezd nőni. Jézus elkezdi növelni ennek az embernek a hitét, és a hitét koncentrálja, ráirányítja Jézus a saját személyére, már tudnék a Jézus személyére, az Isten fia. Barátom, te tudod, hogy ki beszél most veled? Az Isten fia. Az Isten fia. A messiás van itt. A messiás van itt. Abba szinte biztos vagyok, hogy ez az ember, mint zsidó ember, tudta azt, hogy mi az, hogy messiás. Minden zsidó ember tudta. Abba az időben különösképpen felfokozott módon várta a zsidóság a messiást. Már erről tanították őket az iskolába. A rabbik, a zsinagógákba. És oda irányítja ennek az embernek a figyelmét a messiásra Jézus, és rá kell döbbenni lassan ennek az embernek arra, hogy Jézus több, mint egy csodagyógyító ember. Jézus több, mint egy csodatévő rabbi. Jézus több annál, mint akinek bárki gondolja, talán még a tanítványai is. Több, mint egy ember. Kedves testvérek, ha megfigyeljük az evangéliumokban leírt Jézusi történeteket, ott is azt látjuk, hogy meglátták Jézusban a jó pásztort. Tehát olyan jó hallgatni. Aztán többen átélték, hogy lecsendesíti a tengert. Hát micsoda nagy hatalma van ennek a Jézusnak, hogy a tengernek parancsol. Aztán látják a gyógyító orvost benne. De az az érdekes, hogy mégis egyre több ember ment Jézushoz, és kezdték hallgatni a beszédét. A beszédét. A evangéliumokból kiderül, kedves testvérek, hogy a Jézus beszédeinek sokkal, de sokkal nagyobb hallgatósága volt, mint a csodáinak. Mert az emberek kezdtek valahogy rádöbbenni arra, hogy amikor hallgatják a Jézus beszédét, akkor valami történik bennük. Bennük. Hogy egy olyan békesség szállja meg őket. És kedves testvérek, tudjuk azt, hogy az embereket nem könnyen szállja meg a békesség. Egyáltalán. És tudjuk azt is, hogy vannak emberek, akik amikor megszólalnak, akkor megy a pumpa fölfelé. Gondolom ismerik a testvérek velem együtt. A tévében megjelenik valaki. Gondoljon mindenki arra, akire akar. És elkezd beszélni, és fölmegy a pompa. Nem a békesség tölt be bennünket, hanem valami nyugtalan idegesség. És egyszerűen arról lett szó, vagy arról van szó az evangéliumokban, hogy Jézus körül az emberek jól érezték magukat. Igen, egy darabig hittek a csodákban, aztán Jézus viszi őket tovább, és a hitük már elkezd lassan Jézusra irányulni. Jól érzik magukat Jézus közelébe. És most, amikor kijelenti Jézus magát ennek az embernek, hogy hiszel te az Isten fiában, itt már ez a kérdés arra utal, testvérek, hogy hiszel te abban a Jézus Krisztusban, aki az Isten. Aki az Isten maga. Akiben megjelent a földön az Isten. Itt már, kedves testvérek, egy nagyon, hogy mondjam, megint egy nagy mélyülésről van, hitbeli mélyülésről van szó, amikor valaki rádöbben arra, hogy itt nem egy vallás alapítóval van nekünk dolgunk, Jézus személyében, hanem itt valami elképesztő dolog történt, amikor a transzcendens, a láthatatlan, a megfoghatatlan betör a földre. Betör a földre. És rögtön vannak emberek, akik erre érzékenyen reagálnak. Mások ellenségesen, ismét mások érzékenyen. És aztán Jézus, amikor ez az ember azt mondja, már hiszek, Uram, és elkezdi imádni őt, akkor Jézus még egyel tovább lép. Még egyel tovább lép. Hogy így mondjam, még egy a hit erősítésnek, vagy a hitébresztésnek még egy további intenzitása áll be, vagy növekvése áll be, és mondja Jézus egy különös mondatot. Azt mondja Jézus, ítélet véget jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Azt mondja, ítélet véget jöttem e világra, hogy akik vakok, azok lássanak. Nagyon érdekes ez a görög szó, amit így fordít a Bibliánk, hogy ítélet véget jöttem e világra. Itt tulajdonképpen ez a görög szó, ez nem lehet egy szóval visszaadni. Ez a görög szó, ez azt jelenti, hogy a zavaros és szétzilált dolgokat helyreállítani. Elválasztani egyrészt a világosságot a sötétségtől, az összezavarodott, amikor összezavarodik a világosság, a sötétsége, ezt kell helyreállítani. És Jézus azt mondja, hogy ő ezért jött. Ezért jött. És itt Jézus kimondja azt, hogy tulajdonképpen ő azért jött erre a világra, mondja a vakon született füle hallására is, hogy a bűn miatt összezavarodott emberi életeket rendbe tegye. Mert a bűn összezavarta az embert. Megzavarta az embert a bűn. Tudnélik, a Biblia bűnfogalma a Krisztus nélküli állapot. Ez amiben születtünk. Krisztus nélküli állapot. Ebbe születtünk mindjárt. Ez a mi bűnünk. Nem az, hogy hazudunk, csalunk, meg egyebek. Ez csak a következménye. Ez csak a következménye annak, hogy mi Isten nélkül születtünk, elveszítettük a legfőbb jót az Éden kertjébe, Krisztust. És jön Jézus, hogy helyreállítsa a dolgokat. Az Isten és az ember vészesen megromlott viszonyát. Mert azt mondja a Biblia, hogy az ember Isten nélkül Isten haragja alatt van. Isten haragja alatt van. Ezt mondja a Biblia. Minden ember, aki erre a világra születik, Isten haragja alatt születik. És ezért mondja Jézus egy másik beszédében, hogy Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem hisz, az Isten haragja marad rajta. Tehát itt van a probléma, kedves testvérek, az ember életében. Hogy az Istennel nincs rendbe. Akkor utána, ha ez nincs rendben az ember Isten, akkor össze-vissza kavarunk mindent. Összekavarunk mindent, testvérek. És a Jézus jövetele, jövetelének az a csodája, hogy ő azért jön, hogy ezt az összezavarodott dolgot rendbe tegye. Külön válassza a világosságot a sötétségtől, és az embert Istennel újra harmóniába hozza. A Biblia számtalan helyen elmondja, hogy Jézus békességet szerzett az ő vére által. Máshol azt mondja, ő a mi békességünk. Megint máshol, az én békességemet adom nektek, mondja Jézus. Ezek a szavak, shalom, zsidóul, shalom, görögül eiréné. A shalom, a béke, a Biblia fogalma szerint az Istennel való harmóniát jelenti. Nem az emberek közötti békére utal ez a köszönés, hanem az Isten és az ember közötti harmónia. Jézus ezért jön, hogy a shalomot megvalósítsa, hogy megbékéljen az ember az Istennel, és jön az evangéliummal, az örömhírrel, hogy az Isten béke jobbot nyújtott az embernek. Ezért, írja a korintusiaknak, Krisztusért járván követségben kérünk titeket, hogy béküljetek meg az Istennel. Béküljetek meg az Istennel. Kedves testvérek, a vakon született, biztos vagyok benne, hogy azért abból, amit Jézus itt neki mondott, ezzel kapcsolatban nem értett még mindent. Nem értett még mindent, mert ez az ember még a Krisztus keresztje és feltámadása előtt találkozott Jézussal. Még nem történt meg a kereszt, még nem volt meg a feltámadás. Ez a vakon született hitének egy komoly fogyatékossága volt. Még nem tudott a kereszt titkáról. Már találkozott Jézussal, már beszélt neki Jézus arról, hogy ő az Isten fia, ezt ez az ember el is hitte, de a kereszt titkát még nem ismerte. Nem kevés ember van ilyen, aki a hitnek ezen a fokán van. Hogy hiszem, hogy az Úr Jézus egy nagyon drága személy volt, sok embert meggyógyított, hiszem, hogy ő segít meg engem is, hiszek a jó Istenben, hiszem azt, hogy van feltámadás és örök élet, csak épp valami még hiányzik a hitből. Sok ilyen ember van. Sok ilyen emberrel találkozom. Ott is biztos sok ilyen ember volt. És Jézus jön azért, kedves testvérek, hogy ezen is túl segítse az embereket, mert mi már, akik ma élünk, tudjuk, hogy mi történt a kereszten. És tudjuk, hogy mi történt húsvét napján, a harmadnapon. Tehát mi már más oldalon állunk, mint a vakon született, aki a dolgok előtt volt. Mi nekünk tényekben kell hinni. A vakon születettnek, ha Jézus beszélt volna a keresztről, a kereszt jelentőségéről és a feltámadásról, akkor az Isten ígéreteibe kellett volna hinnie. Lehet, hogy hitt is. Nekünk már nem az Isten ígéreteibe kell hinni, testvérek, hanem abban kell hinni, ami megtörtént. Ami megtörtént a kereszten. Ahogy mondja az ige, meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. De a kereszten, testvérek, az történt, hogy Jézus Krisztus magára vette bűneink átkát. Ezért kellett, hogy megfeszítsék. A kereszt erről beszél, hogy magára vette bűneink átkát. Ezt szenvedi el a kereszten, hogy nekünk soha ne kelljen a bűn átka miatt elkárhoznunk. És Jézus feltámad harmadnapra a halálból, hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy az ő tökéletes áldozatát az Atya elfogadta. Hogy nem mártír halál történt a Golgotán. Hogy ott nem gonosz emberek feszítették a szegény ártatlan Jézust a keresztre. Hanem ez a halál egy engesztelő halál volt, amit Isten az örökké valóságba világteremtés előtt már eltervezett. Krisztus pedig jött és végrehajtott, beáll a helyünkre. Krisztus betölti helyettünk a törvényt. Magára veszi helyettünk az átkot. Nagyon érdekes, a Biblia itt mindvégig jogi fogalmakat használ, jogi kifejezéseket használ. Mint amikor az ügyvéd elmegy és képvisel engem. Jézus így jön. Ez történik a Golgotai kereszten. Ezért hiszünk mi abban, hogy a mi bűneink meg vannak bocsájtva. Azért hiszünk ebben, mert hisszük, hogy Krisztus meghalt a kereszten, meg van írva testvére. Ha nincsenek bűneink bocsátva, akkor nem egyebet állítok, hogy nem igaz, amit a Biblia állít. A Biblia ezt mondja. Megbocsátattak a te bűneid. Megbocsát Krisztusért. Nem azért, mert te így megbántad, meg úgy megbántad, mert a könnyeiddel nem tudod a bűnbocsátot kiérdemelni. Krisztusért bocsájt meg az Isten. Az ő áldozatáért bocsájt meg az Isten. És az ő feltámadása miatt hiszünk mi is a feltámadásba. És ez adja mi életünknek az értelmét, kedves testvérek. Hogy mi hihetünk Jézus Krisztusban. Ebben a Jézus Krisztusban. És Isten azt akarja, hogy mi olyan hívő emberek legyünk, akik nem csak hisszük azt, hogy Krisztus meghalt értünk a kereszten, föltámadott a mi megigazulásunkra, hanem azt akarja, hogy Krisztus a mi életünk középpontja legyen. Isten ezt akarja. Hogy Krisztus legyen az életed középpontja. Hogy Krisztus körül forogjon minden, a gondolataid, az egész életed. És kedves testvérek, itt egy Jézus, amikor erről beszél, ezt a néhány mondatot itt elmondja, én ezért jöttem, akkor kimondja azt is, hogy tulajdonképpen a hitnek van egy, így mondanám, dinamikája, egy növekvő dinamikája. Egy növekvő, elkezdődik kicsibe, és a hívő ember egyre többet kezd látni, egyre többet, ha egészséges, egyre többet kezd érteni Krisztusból. Krisztus egyre nagyobb lesz a szemeiben. Az egészséges hívő életnek a mottója ez. Néki növekednie kell, nékem pedig alászállom. Minél nagyobbnak látom Jézust, annál kisebbnek fogom látni magamat. Minél hatalmasabbnak látom Krisztust, annál kisebbnek látom a problémáimat. A problémáimat. Nekünk ez a bajunk, testvérek. Hogy újra meg újra megejt az ördög bennünket azzal, hogy a saját problémáimat látom a legnagyobbnak. Hát nálam nyomorultabb ember nincsen. Másnak nincs ilyen gondja, mint én nekem. Nagyobbnak látom a gondjaimat, a problémáimat, mint Krisztus. Az egészséges, hitbeli növekedés azonban más irányt mutat, kedves testvérek. És Isten ezt akarja végezni valamennyünk életébe, hogy ne ragadjunk le Isten ajándékainál, ne ragadjunk le Jézus Krisztus ajándékainál, hanem megragadjuk magát, Jézus Krisztus személyét. Jézus Krisztus személyét, aki csodálatos. Akiről testvérek csak szuperlatívuszokba tudunk beszélni, akiről minél jobban tanulmányozzuk a Bibliát, és olvassuk, hogy minden ő általa lett. Minden őre áll nézve teremtetett. Én is, te is. Őre áll nézve. Hát kicsoda ez a Krisztus? Ez így van. Ez így van, testvérek. Ő a királyok királya, uraknak ura. És az egészséges hit erre törekszik, hogy Jézusból többet. Jézusból többet. És a több akkor kezdődik Jézusból, amikor meglátod, hogy az életed igazi értelme a Krisztussal való kapcsolat. A Krisztus személye. Akkor lesz a te életednek stabil pontja, akkor tudod, hogy hova mész, ha eljön a halál órája, tudom, kinek hittem. Olyan kedves volt az egyik gyülekezetben, nemrégen meghalt korábbi gyülekezetünkben, Tápió Szöldősön meghalt egy férfi. Nagyon egyszerű, munkás ember volt, de szerette az Úr Jézust, és hitt is a megváltásban. És hát tudta azt, hogy hát a lelkipásztoroknak van egy olyan kísértése, amikor temetnek valakit, és pláne a gyülekezet kedves tagja volt, hogy hát egy kicsit megdicsérik. De mégis hát milyen aranyos ember volt, milyen kedves ember volt, stb. És azt mondja a gyerekének, hogy gyerekem, mondd meg a papnak, aki majd temetni fog, hogy nehogy elkezdjen beszélni az én múltamról, meg arról, hogy én ki voltam, mert ezt úgyis tudja a faluban mindenki. Hanem arról beszéljen a pap, ahova én megyek most. Erről beszéljen. Erről prédikáljon a lelkész. Na testvérek, hát erről van szó. Hát erről van szó. Erről van szó, hogy ki az életem középpontja. Hogy hova megyek én. Hogy nem vagyok én egy ilyen elveszett bolygó itt-ott, akit a szél sodor ide-oda-amoda, és a végén nagyon sajnálom magamat, hanem nekem egy dicsőséges Krisztusom van, aki azért jött, hogy helyreállítsa a békességet Isten és közted. És ez csak akkor fog helyreállni, ha Krisztus lesz életed középpontja. Hát ebben adjon Isten kedves testvéreknek sok áldást, és ne csüggedjen el senki, ha még a kis mustármagnál tart a hitében, engedje, hogy az Úr növelje, és vigye előbbre, vigye mélyebbre a hitben, mert Isten így nevel bennünket, mint az ő gyermekeit. Hogy azt akarja, hogy hitben felnőtt emberek legyünk. Ehhez áldja meg az Úr ennek a gyülekezetnek az életét, az ige hirdetéseket, az engedelmes szíveket, és a kedves testvéreket, mindnyájukat. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan csodálatos ez, hogy Te vagy a hitnek elkezdője. És hogy az az ígéretünk van, hogy aki elkezdted a jó dolgot, mi bennünk el is fogod végezni ama napra, amíg oda kerülünk a Te színed elé, hogy meglássunk Téged a Te dicsőségedben. Köszönjük Te neked azt, hogy most is azt akarod, hogy a hitünk növekedjék, hogy hadd lássunk Téged egyre nagyobbnak, egyre hatalmasabbnak, sokkal nagyobbnak, mint a magunk problémáit, és sokkal nagyobbnak, mint a mi bűneinket, sokkal nagyobbnak, mint a mi keserűségeinket. Áldunk és magasztalunk Téged, Jézus Krisztus, aki az alfa vagy és az omega, aki az első szó és az utolsó. Ó, olyan nagy vigasztalás ez nekünk, hogy Te vagy az omega. Hogy Tiéd lesz az utolsó szó, Urunk. Nem a halálé, nem a sátáné, nem a bűneinké, hanem a Tiéd, aki a mi kegyelmes bíránk és megváltunk és királyunk vagy. Kérünk Téged, hogy a Te békességed maradjon itt, és vezesd ezt a gyülekezetet is, az örök élet útján, a keskeny úton, egyre tovább, egyre mélyebbre a hitben. Kérünk Téged, hogy áld meg családjainkat, szeretteinket, közelben, távolban. Vigasztald és erősítsd az elkeseredetteket, a szomorkodókat. Hallgass meg azok imádságát, akik gyógyulásért könyörögnek, akár maguk, akár szeretteik számára. Urunk, köszönjük, hogy itt voltál velünk ezeken a napokon, és mivel Te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, hisszük, hogy itt is maradsz, és terelgeted a Te drága megváltott népedet, amelyik itt él ebben a városban. Hallgass meg könyörgésünket, fogadd el imádatunkat, amikor imádunk Téged, Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet te néked. Amen. Záró énekünk a 425-ös ének lesz. 425-ös ének, ó Ábrahám ura.
Mielőtt énekeljük az éneket, szeretném a testvéreknek is megköszönni, hogy eljöttek ezen a héten estéről estére, illetve hát édesapámnak is szeretném, meg édesanyámnak is, hogy eljött közénk, és hát most kicsit furcsa, hogy én mondom, de hát én mondom a testvérek nevébe is, hogy kívánjuk, hogy az Úr áldja meg életeteket, szolgálatotokat még a továbbiakban is, ott, ahova vezérel benneteket, és hálásak vagyunk az Úrnak, hogy most itt lehettetek egy pár napig közöttünk. Köszönjük, és az Úr kísérjen és vezessen benneteket tovább is, kedves szüleim, kedves apukám és édesanyám. Tehát a 425. énekünknek akkor az első három versét énekeljük. Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved!